Istennek ígéjét olvasom, testvérek, az apostolok cselekedeteivel írott könyvnek a mai újszövetségi igeszakaszából, a második fejezetnek a 14. és 21. versei. Ekkor felállt Péter a 11-en, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a napnak harmadik órája van, hanem ez az, amiről Joel így profétált. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok, ifjaitok látásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és azok is prófétálnak, és csodákat tesznek az égen fenn, és jeleket a földön lenn. Vért, tüzet és füst felleget. A nap sötétté válik a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Hogyha belegondolunk az emberi logikába, akkor láthatjuk azt, és mindannyian ismerhetjük, hogy a történelem nagy folyamát korszakokra szoktuk osztani. A különböző történelmi időszakokat pedig egy-egy dátum, egy-egy nagyobb jeles esemény, esetleg valakinek a születése határolja. És mindennek a beosztásnak az a célja, hogy külön kis egységeket alkossunk, hogy átláthatóbbá legyen az egész történelemnek a folyamata. És a különböző korszakhatárokat kötjük mindig valamihez. És így jöttek létre a különböző korok, amiket ismerünk is. Az őskor, az ókor, középkor és az újkor. És ezeken belül még sok mindent meg lehet különböztetni. Mindegyiknek megvan a maga jellemvonása és maga tulajdonságai címjelzése, amit el tudunk mondani, akár a reneszánszról, akár a humanizmusról, mert mindegyikről megtanultuk, hogy melyiknek milyen jellemzője. De nem kell megijedni, nem egy történelmi órát akarok most tartani, hanem mindennek a logikája alapján azt is fontos észrevennünk, hogy az Isten is ilyen korszakokra osztja az ő történéseit, ezeket az eseményeket, amiket a Bibliában ismerhetünk. Az isteni történetek is így beoszthatóak. Ismerjük az ősatyák korát, aztán ott vannak a próféták, akiknek szintén egy korszakot ölel fel a munkájuk, a királyoknak az időszaka, vagy a bíráké. És mi keresztények szoktunk két jelentős dologról beszélni, és mindegyiket Jézus megjelenéséhez kötjük. Azt mondjuk, hogy két eljövetele van erre a földre. Az egyik már bekövetkezett, akkor, amikor megszületett Betlehemben, amikor felvette az emberi formát, és itt élt köztünk. És aztán felment a mennybe, és elküldte maga helyett a Szent Lelket. Erre készülünk most, húsvét után, ennek a napjait éljük, hogy még 50 nap, és eljön hozzátok a Szent Lélek. És aztán Jézusnak beszélünk egy második visszajöveteléről is, amit úgy is szoktunk nevezni, hogy a második advent. Amikor eljön vissza ítélni élők és holtak fölött, amikor ítéletet tart, és ebben a formájában ennek a világnak vége lesz, és megkezdődik egy új korszak, új ég és új földnek az időszaka. És hogyha elgondoljuk azt, hogy mi ma 2013-ban református gyülekezetként ezen az idővonalon hol is helyezkedünk el, akkor azt kell megállapítjuk, hogy a kettő között vagyunk. Jézus már eljött erre a földre, de még várjuk az ő második visszajövetelét. És ezt a korszakot úgy is szoktuk nevezni, hogy a léleknek a korszaka, a léleknek az időszaka. És erről a léleknek a korszakáról szeretnék ma beszélni. Kicsit talán furcsa lehet, hogy már most a pünkösdi igehirdetésből van a napi ige, de ennek ellenére, vagy ezt külön választom most egy kicsit a pünköstől, megkülönböztetve azt, hogy mit jelent a lélek korszakát élni. És említettem azt, hogy minden korszaknak így megvannak a jellemzői. És amiről itt Péter beszél, amit idéz, ez az ószövetségi profécia, ez pedig pont ennek az időszaknak a jellemvonásai, tárgyalnánk, hogy mit is, miről is lehet megismerni a lélek munkáját, mi történik akkor, hogyha az Isten kitölti a lelkét az emberekre. Milyen változások járnak ezzel, hogyan formálódnak át életet, hogyan látják ezt meg mások. Péter szavai tulajdonképpen itt magyarázatot adnak arra, ami korábban történt, amiről olvashatunk. Hogy a Szentlélek kitöltetett, hogy a tanítványok hirtelen valamiféle zúgást hallottak, és valamiféle lángnyelvet jelentett meg a fejük felett, és különböző nyelveken kezdtek szólni. És az ott lévő különböző nemzetiségű emberek mind értették, mintha maguk nyelvén beszélnének, pedig mindegyikük Galileából származott, azt olvashatjuk. És nem tudtak ezzel mit kezdeni. Hogy hogyan lehetséges ez, ha mindegyikük galileai, miért érti mégis mindenki, aki itt van? A türéneiek, a Frígiában, Pamfíliában, Egyiptomban, Pontusban, Ázsiában, Júdeában lakó, hogyan tudják mégis megérteni? És Pál erre magyarázatként mondja el a Joeli proféciát. És a lélek korszaka először is úgy jellemezhető, hogy arról ismerszik meg, ahogy itt írja, kitöltök lelkemből minden halandóra, vagy az Isten kitölti az ő lelkét. És fontos meglátni, hogy miként teszi ezt, hogy hogyan viszi ezt végbe az Isten. Mert ez a kitöltés szó azt is jelenti, hogy kiárasztja az ő lelkét. Hát bőségesen adja. Nem egy olyan fajta módon, hogy kisforolja, mint ahogy néha az ember szokott egy-egy süteményből egy kicsit kevesebbet belerakni, mert éppen nincsen annyi otthon. Az Isten nem így cselekszik az ő lelkével, hanem önmagából azt számunkra méghozzá bőségesen adja el. És pontosan azért adja olyan bőségesen, hogy ezzel megtöltsön bennünket. Hogy csordultig legyen, mint hogyha egy poharat képzelnénk el, hogy az úgy akár túl is áradjon, hogy azt észrevegyék mások, hogy az látható legyen, hogy az tele legyen, hogy ott ne legyen hely másnak, csak az Isten lelkének. Betölti így bennünket az Isten, a mi életünket, hogy nem hagyunk másnak helyet, hogy egészen az ő hatalma alatt állunk, hogy egészen az ő lelke vezet bennünket, ilyen bőségesen. Hogyha mostanában visszagondolunk, akkor jócskán volt részünk esőben. És különböző fajtáit szoktuk megkülönböztetni, amikor csak szitál, amikor van egy futó zápor, de egyik hasonlat sem lenne jó, hanem hogyha ebből akarnék emelni, akkor azt mondanám, hogy amikor úgy leszakad az ég, és zuhog az eső, és úgy minden zápor, és nem csak a föld felszínét hatja át, hanem egészen mélyre jut, és tud azt táplálni növényeket, és tud abból új élet fakadni. Vagy ilyen az, amikor az Isten lelke eltölt bennünket ilyen bőségesen. Így tölti ki a lelkét, azt mondja a Joeli profécia. És aztán azt is tudni kell erről, hogy úgy adja az Isten az ő lelkét, hogy azt nem vonja vissza tőlünk. Hogy ez egy olyan ajándék, amit ha egyszer elfogadtunk, az a miénk. Ez visszavonhatatlan. Nem akarja tőlünk később begyűjteni, hanem azt akarja, hogy éljünk vele, hogy használjuk. Hogy ne korlátozódjon egy-egy ünnepnek az időszakára. Hogy ne korlátozódjon egy-egy jó, mély csendességnek az időszakára. Hogy tudjanak kitartani akkor is, amikor a munkatársak között kell helytállni. Hogy tudjanak kitartani akkor is, amikor beszél az ember. Amikor döntéseket kell hoznia. Nem vonja vissza a lelkét, pont azért, hogy az egész életünket áthathassa. Egy egész életre akarja adni. És azt is látni kell a lélek kitöltésével kapcsolatban, hogy Isten egyetemesen adja, hogy mindenki számára elérhető. Hogy azt olvashatjuk, ifjaitok Nak, fiaitoknak, leányaitoknak, véneiteknek. Kortól, nemtől, társadalmi helyzettől függetlenül szolgálókra és a szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből. Nincsen feltétele. És erre mindig olyan jó rácsodálkozni az Istennél, hogy az ő kegyelmének sincsen feltétele. És ennek sem, hogy kinek adja az ő lelkét. Nem csak a lelkészek privilégiuma, nem csak a teológusok, és milyen jó ez nekünk, hanem mindannyiunké lehet az Isten lelke. És ebben áll az Isten országa, hogy mindenkit fel akar használni. Pont ezért valljuk mi reformátusok is az egyetemes papság elvét, hogy mindenki szolgálatot végez az Istennek, hogy mindenkinek helye van, hogy mindenki megkaphatja a lélek által, hogy hol is van az ő helye egy gyülekezetben. Gyerekmunkában, fiatalok között, időseknél, látogatásban, bármiben, pályázatírásban, amire az Isten lelke indítja. Ez teljesen független attól, hogy ezen kívül akár milyen helyzetben vagyunk. Nem kötődik olyan feltételekhez, mint mondjuk egy állásnak a betöltése. Diplomásnak kell lenni, hogy kell beszélni felsőfokon különböző nyelveket. Vagy mint a nyugdíjnál, hogy be kell tölteni megfelelő számú éveket, fel kell mutatni, hogy hol dolgoztam. Nem kötődik ilyen feltételekhez, vagy mint a felvételinél. Ennyi pontodnak kell lennie, ebből és ebből kell érettségizned, jó lenne, hogyha még nyelvvizsgád is lenne. Hát még emelt szinten is kéne valamit. Nincsenek ilyen feltételek, nem olvashatóak. Azt írja az ige, hogy kitöltök fiaimra, leányaimra, a véneitekre, szolgálókra és szolgálókra, mindenkire. Ilyen az Isten lelke, hogy nem válogat. Hogy az egészen egyszerű embert, és az egészen magas pozícióban levőt is fel tudja használni. És ez benne a csodálatos. És pont ezért úgy gondolom, hogy nem helyes, amikor úgy gondolkodunk, hogy engem mire tudna használni az Isten? Na hagyjuk már, én teljesen alkalmatlan vagyok. Semmire sem vagyok jó. Na, akkor az Isten lelke azt mondja, hogy mindenkire kitöltöm a lelkemet. Mindenkinek adom. Mindenki számára adott a lehetőség. Ne akarjuk megkérdőjelezni, hogy az Isten mire akar bennünket használni. És aztán, hogyha megnézzük, hogy a lélek által mi változik emberek életében, akkor azt írja az ige, hogy profétálnak, álmokat álmodnak, sőt, csodákat tesznek. Na ez aztán már teljesen elképzelhetetlen számunkra, olyan egészen távolinak tűnik. Az Ószövetség idejében, igen, ott még történhettek csodák. De általunk, ma a hétköznapokban. Mit jelent az, hogy profétálni? És hogyha Luther megfogalmazása így hangzik erről, hogy mi is a profétálás, az álmok és a látások mind ugyanazt a dolgot jelenti. Egyetemes ajándék, egyetemes szolgálatra hív. Ez pedig azért lehet egy kicsit meglepő, mert ha megnézzük az apostolok cselekedeteit, vagy az új szövetséget, akkor azt láthatjuk, hogy csupán néhányan kaptak prófétai elhívást, hogy csupán néhány embert emelt ki az Isten, hogy legyél az én prófétámmal. Akkor hogyan értelmezzük azt, hogy mindenki profétál, hogy egyetemes profétai szolgálat? És a profécia lényegében azt jelenti, hogy Isten szól az igényén keresztül, és kijelenti magát az én számomra. Nem kell semmi különleges dologra gondolni, nem kell hozzá extázisba esni, nem kell hozzá feltétlenül nyelvet. Azt jelenti, hogy olvasom az Isten igéjét, és megértem azt az ő lelke által, hogy ezt szól hozzám személyesen nekem, az én életemben nézve. Ezt jelenti prófétálni, és azt jelenti, hogy továbbadom ezt másnak, hogy bizonyságot teszek erről. És azért állítom azt, hogy mi is lehetünk az Isten prófétái, mert azt láthatjuk, hogy az újszövetségi szerzők úgy gondolták, és azt hirdették, hogy Krisztusban teljesedett be az, hogy az Isten ismerete teljes lesz, hogy általa megismerhető az Isten, mert kijelentette magát ilyen szolgai formában is. De az Isten többé nem akar elrejtőzni előlünk, nem az a célja, hogy ismeretlen maradjon, hanem az, hogy megismerhető legyen. Nem véletlenül adja elénk az igéjét. És aztán ennek kapcsán az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy ha ma már megismerhető az Isten, akkor bennünk ott van az az őszinte vágy, hogy igen, akarlak téged megismerni. Akarom, hogy jelensd ki magam számomra, hogy érthető legyen az, ami eddig nem volt az. Hadd mondjak el egy példát erre. Ezen a héten történt velem, hogy kórházi lelkigondozói gyakorlatra kell mennünk egy kórházba Budapesten, az Irgalmas Rendi Kórház, egy katolikus szerzetes rend üzemelteti, és hát ott választanunk lehetett különböző osztályok közül, hogy ki hol is szeretne beszélgetni a betegekkel. És én a krónikus belgyógyászatot választottam, ami azt jelenti, hogy azt mondta a lelki gondozó, hogy innen két úton szoktak távozni, vagy már haza az atyához, vagy még felerősödnek annyira az emberek, hogy haza menjenek, vagy otthonban, vagy más helyeken. És itt az első alkalommal, amikor odaértem, éppen nagy vizit volt. Így volt alkalmam minden beteget látni, mindenkiről hallottam néhány szót. És volt egy asszony, aki valami miatt így különösen megfogott, és most bementem hozzá beszélgetni ezen az alkalmon, és nagyon érdekes volt az, hogy beszélgettünk teljesen átlagos dolgokról. Megkérdezte, hogy miért mentem a teológiára. Jó alkalom volt elmondani, hogy mit jelent az Isten elhívása. De aztán teljesen hétköznapi dolgokról, hogy hogyan él, hogy hol él, hogy mi a fontos számára. És én azt hittem, hogy ebből a beszélgetésből már nem is jutunk el az Istenhez. És aztán az égén úgy könyvbe lábadt szemekkel megkérdezte, hogy és ő miért jutott ide? Most olyan megalázó, milyen kiszolgáltatottnak lenni. Hogy tudja ő azt, hogy vannak hibái, hogy vannak bűnei. De hogyan lehetne olyan kapcsolatban az élő Istennel, hogy megértse, hogy hol rontotta el. Hogy helyreállhasson ez a kapcsolat. És számomra annyira megdöbbentő volt ez a kérdés. Hogy ott volt az őszinte vár. Hogyan érthetem meg? Hogyan láthatom meg? És annyira jó volt megtapasztalni, hogy teljesen úgymond véletlenül szoktam ilyen dolgokat bedobálni a táskámban, hogy bibliaolvasók alatt biblia, és ott volt nálam. És mondtam, hogy úgy, ha olvassuk az Isten igéjét, hogy én hiszem, hogy ő választ ad a mi kérdésünkre, hogy megmutatja. És pont egy ilyen ige volt, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, hogy megerősítenie. És lehetett erről neki bizonyságot tenni. Hogy igen, hozzánk szól az Isten. Hogy igen, bíztat bennünket. Hogy ad lelkileg és testileg is megújulást, felépülést. Hogy vágyunk-e így arra, hogy meglássuk, hogy melyik az a pontja, mi az a bűne a mi életünknek, amit el kell hagyni. Ami makacságunk, ami önteltségünk. Bármi, ami büszkeségünk. Mert még előttünk a világ, mert még bármit megtehetünk. Vagy az a fajta hadakodásunk és vitatkozásunk az Istennel, hogy miért enged meg dolgokat az életünkben. Vágyunk-e arra, hogy ezekre választ adjon? Vagy csak úgy mondjuk a magunkét. Akarjuk-e azt, hogy párbeszéd legyen? Ez jelenti azt, hogy profétálni, hogy megérteni az Isten igéjét számomra, hogy megtapasztalni azt, hogy kijelenti magát. Vagy egy másik példát hagyd mondjak el, egy lelki családtól, egy lelkész házastártól hallottam, hogy vasárnap kora reggel egyszer az történt meg velük, egészen hajnalban még, hogy valaki nagyon zörgetett a parókia ajtaján, egy cigány asszony, aki oda járt a gyülekezetbe, és olyan kétségbe esetten és panaszosan azt mondta el a nagy tiszteleti asszonynak, hogy nem szól az ige. Hát mi történt? Hát elolvastam, és nem szól az ige. Mi van ilyenkor? És hányszor megtörténik velünk, és hagyjuk, és aggaszt minket, hogy nem szól az Isten igéje, pedig szólhatna. És valószínűleg nem az Istenben van a hiba, hanem bennünk, a mi lelkületünkben. Hogy vágyunk-e ilyen őszintén arra, hogy megértsük őt. Úgy nagyon szólt ez a kérdés. Mert bizony vannak olyan időszakok, amikor úgy nem érzem azt, hogy hozzám szólna az Isten. És most legációban olvastam is ezzel kapcsolatban egy bizonyságtételt, és férfi számolt be arra, hogy igen, először csak így jelentkezett az életemben, hogy nem szól az igen. Aztán miután nem szól, úgy gondoltam, hogy hát akkor minek menni vasárnap? Úgy se fog szólni. Múltkor se szólt, most se fog. Nem nekem prédikálnak. Úgy szépen elmarad az ott alkalmatok. Akkor minek menni bibliaórára, mert hogyha nekem nem szólt, akkor miről számolok be a többieknek? Akkor miről tudnék beszélni? És szépen lassan kimaradt a gyülekezetből, és egészen komoly következményei lettek az életében. El addig, hogy ott hagyta a családját, hogy elment külföldre, és aztán évek elteltével kellett az egészet helyreállítani. Hogy foglalkoztatott bennünket, hogy megszólítson bennünket az Isten igéje. És azért olyan fontos a lélek ajándéka, mert megóv minket attól a rettenetes állapottól, amikor nem látjuk, hogy merre tovább, hogy merre van a jövő. Mert hogyha az Isten lelke vezet bennünket, akkor lehet ilyen látásunk, amit az Isten biztosít számunkra. És mennyiszer el tudnak keseredni emberek, már egészen fiatalként is, hogy úgysem lesz számukra jövő, hogy az egész teljesen reménytelen, hogy minek küzdeni valamiért, amikor majd úgysem tudok elhelyezkedni. Vagy amikor idősek arra számolnak be, hogy az egész élet teljesen értelmetlen. Hogy bár ne kéne már szenvedni, majd a sárga föld megoldja, meg szoktunk ilyen nagy bölcsességeket mondani. Úgy egészen belefáradtam a küzdelembe. És milyen jó lenne már meghalni, mert akkor meg a nyugtom lenne. Na hát ettől a fajta reménytelenségtől és ettől a fajta kilátástalanságtól akar minket megóvni az Isten, amikor az ő lelkét kínálja számunkra. Amikor ennek az ajándéka ott lehet a mi életünkben, és életet formálhat. És számunkra ma legyen az a kérdés, hogy hol vagyunk mi ehhez képest. Vannak ilyen Istentől vett ígéreteink, és látjuk azt, hogy merre akar ő vezetni minket. Törekszünk arra, hogy megértsük az ő akaratát, megtapasztaljuk az ő csodáit a mi hétköznapjainkban. Vagy hadd idézem ezt az igét, hogy akiket az Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. Látja rajtunk ez a falu, hogy mi az Isten gyülekezete vagyunk, az Isten választottai, az ő szentjei és elhívottai, hogy az ő lelke által éljük a mi életünket, hogy nem csak ugye magunk feje után megyünk, hanem azért teszünk dolgokat, mert elhisszük, hogy arra az Isten indított bennünket. És azt mondtam, hogy ez a korszak a léleknek a korszaka, amiben most éljük a napjainkat. És úgy is mondhatnám ezt, hogy a lehetőségeknek az időszaka. Amikor az üdvösség evangéliuma hirdettetik, azt írja az ige, aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Amikor hallhatjuk az Isten ígét, amikor az érthető lehet számunkra. Mit kezdünk a lehetőségeinkkel? Ennyi az, amin el kell gondolkodnunk. És pontosan azért kell ezen elgondolkodni, mert azt írja az ige, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. És sok mindennel szoktunk vitatkozni, hogy mit, hogyan csinálnak különböző gyülekezetek, hogy hogyan öltözik fel a lelkét, szoktunk akár megbotránkozni is dolgokon, vagy teljesen meglepődni, ha valahol más a liturgia. Ilyen kérdéseken vitatkozni, és ezt úgy foglalta össze egyszer az egyik tanárom, hogy testvérek, ez nem üdv kérdés. Igen, lehet rajta vitatkozni, lehet vele könyveket megtölteni, lehetnek emilyen szakadások köztünk, de nem üdv kérdés. Hogy most valakinek milyen a palástja, hogy valaki éppen milyen színű nyakkendőt vesz föl, hogy valaki ugyan énekli ezt a zsoltát lassabban, nyújtja, mint a rétes tisztet, valaki meg gyorsan. Nem üdv kérdés. Az az üdv kérdés, hogy hiszünk-e az élő Istenben. Hogy elfogadtuk-e már az ő kegyelmét. Hogy a lehetőségek időszakában élünk-e azzal a lehetőséggel, hogy az ő nevét hívjuk segítségül, hogy betöltsön minket a lelkével teljesen. Na ez üdv kérdés. Erre keressük a választ. Amen.